Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába.
Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér.
Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek.
És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől.
A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre.
De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet.
Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépt az 1 milliót.
Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk.
Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot.
Méghozzá Csintalan Sándorral.
Jó napot, magyarok!
Konok Péterrel, Szalma Botonddal.
Szép jó estét!
És Reihert Jánossal.
Adj Isten!
Itt az új Magyar Hang. Holnaptól a boltokban, utcán, meg mindenhol, előfizetőknek is. Holnaptól nekünk már van. Bereves István nagy interjúnk van, amit én készítettem.
Na!
Mondjam!
Na, hoppá!
A címe
újságírást,
jó! Címe jó!
Újságírást hajtottam végre,
címe tudod? Jó.
Riportunk a határhelyzetről, ami elég kemény. Tehát nagyon durva dolgok történnek most már déli határon. Igen. Nincs melléklet. Na hát. Na, szóval.
De van, konyha van benne, bűvös szakács. Nem úgy melléklet, bűvös szakács oldalak vannak benne, amit én nagyon azt szeretek.
Igen. Ja, tényleg
rendkívül.
De nincs feltüntetve a cím oldalon, ennyi. Szóval
most a hirdetés része, nem, de a 12-es karikát ki kell tenni.
Ez teljesen jó volt. A másik, amit közölnünk kell, hogy kötött fogás extra lesz 31-én este 7 órakor a Hadszín Teátrumban, a Jókai utcában. Csintalan Sándor, Pörzse Sándor, én, Puzsér Robi meg Stefano Bottoni lesz a vendég, úgymond, és ő dedikálni is fogja a népszerű könyvét a est után. Már nincs sok hely, de még van egy pár jegy, úgyhogy aki szeretne jönni, az még most jelentkezzen. Tehát kedden, most kivételesen kedden, október 31-én este 7-től. Na, meg voltak a kötelező körök. Nem voltak meg. Még egy kötelező kör, Orbán Viktor. Hát Orbán Viktor ugye a kötelező kör. Október 23-án, mint azt megtudtam az M1 híradójából, Orbán Viktor méltósággal ünnepelt, ellentétben az ellenzékkel, amelyik rombolt. Ez volt a hír. Nem tetszett. Na most én a méltósággal ünneplő Orbán Viktortól itt átvettem néhány gondolatot, ami nagyon tetszett ott mindjárt az elején, az a kis szolid vidék Budapest ellentét, amit itt beleszórt a szemekbe, hogy a nem 56 kapcsán nem mindig a méltánytalanul rivalda fényben lévő Budapestre kell gondolni, mert hogy vidéken is történtek dolgok. Aztán...
Jó, azért a pesti srácok szerkesztőségében most egy kicsit aggódnak. Vidéki fiúk, hogy...
Ott folyamatosan aggódnak. Máig mi vagyunk a legbiztonságosabb és legstabilabb ország egész Európában. Ez is a miniszterelnök úr ünnepi gondolata volt. Aztán Istennek magyarként vállalt, hogy kereszténynek születtél. És gondoltam, azt megkérdezem tőletek, hogy lehet kereszténynek születni?
Nem.
Ugye? Jól éreztem.
Az mi... egy szentség, amit kiszolgáltatnak. Még a Sanyinak is.
Mi magyarok minden megszálló birodalom sírjánál ott állunk.
Hát,
majd elmondjátok. Brüsszel olyan, mint Moszkva. Eltársi kioktatás változatlan. Ha Brüsszel fütyül, nem úgy táncolunk, ahogy mi akar... Ha Brüsszel fütyül...
Mi nem táncolunk.
Rosszul írtam fütyül. Ki. Ahogy mi akarunk, nem akarunk.
De egyébként jól írtad ki.
Jól írtad,
csak nem ezt mondta.
Jól írtad ki, csak nem érted.
Nem, azt mondta, ugye, hogy akkor úgy táncoltunk, jó, tudom, hogy Moszkva fütyül, de most nem táncolunk úgy, ahogy Brüsszel fütyül.
Ha nem akarunk, egyáltalán nem is táncolunk. Tehát, hogy nem úgy táncolunk, hogy Brüsszel fütyül, nem is táncolunk egyáltalán. Oké, ez is. Jó, na ezek vannak itt. Melyik tetszik a legjobban nektek?
Nekem továbbra is azt tetszik a legjobban, amikor azt mondta, hogy a családom, a barátaim és a hazám az mind én vagyok. Mert hogy tényleg ugye elnézem a baráti körét, a családi körét, elnézem azt, amit ő a hazájának nevezés, az mind ő. Tehát ugye legalábbis a tulajdonlapon, ha nem is ő szerepel, de valami hozzá közel álló. Igen, széljegyzetben felvitték rá, mint tulajdonos. Nem tudom, tényleg nem nagyon akarok én lovagolni ezen a beszédre, mert hát ő sem nagyon akart lovagolni rajta. Ami az egészben baromira látványos volt, hogy ez már rég nem 56-ról szól. Egyébként jó, az ilyen állami megemlékezések amúgy sem a történelemről szoktak szólni, hanem a történelem felhasználásáról. Lényegében 56 annyira ki van már lugozva. Egyébként ez az ellenzéki felszólalásokra, meg tüntetésekre is jellemző, de az Orbánra határozottan jellemző. Semmi köze annak, hogy mi történt. Igazából ilyenkor valóban, hogyha... Nem akarok ezzel a tényleg már bődületesen lejáratott fordulattal jönni egy normális országban, mert egyrészt szerintem olyan nincsen, de mondjuk egy normálisabb országban azért, amit így nemzeti ünnepként, valami történeti évfordulóra való rendszeres megemlékezésként használnak, annak van egy kánonja, van egy rituálé, ami azért valamilyen módon utal a történelemre, hogy mégis honnan jöttünk, hová tartunk. Na most itt tényleg csak az van ezeken az ünnepeken, hogy éppen ebben az adott pillanatban kitőrettegünk, kit kell utálnunk, kinek táncolunk, kinek nem táncolunk, kordonok mögött vagyunk, nem vagyunk kordonok mögött, ha vannak kordonok, leöntjük, ha nem öntjük le, akkor maradnak a kordonok üresen. Tehát, hogy így az egész annyira szánalmas egyébként, tehát 56, és ne felejtsük már el, ez szerintem tényleg azért ez egy érdekes történet, hogy ahogy átmennek ezek a megítélések, volt ez már ugye ellenforradalom, októberi sajnálatos események, népfelkelés, forradalom, minden, visszatértünk az ellenforradalomhoz, én azt láttam a Fidesz narrációjában, csak ugye nem nevezik annak, ugyanazt a képet sugallják, amennyiben egyáltalán a történelmet előveszik, mint amit annak idején a Kádárék mondtak. Hogy itt bizony jobboldali emberek azért harcoltak az utcán, hogy a 45 előtti rendszer visszatérjen. Nos, nagyon-nagyon egyszerűsítem, de ez a summázata az egésznek. Van egy ilyen nagyon erőteljes történet, ezeket a figurákat hozzák ki, kilugozták, én ilyen Nagy Imre volt az első, akit kilugoztak, a reformkommunista Nagy Imre, aztán utána most már kilugozták a Malétert, kilugoztak tőle Angyal István, tehát ugye soha nem is vették elő, a Kádárék is frászt kaptak tőle, utána is mindenki frászt kapott tőle. Amit kilugoztak egyébként az, hogy itt Magyarországon 1956 októberében, november elejében, sőt még igazából novemberben sokáig, amíg ezt le nem verték, egy nagyon erőteljes mozgalom volt arra, hogy valamilyen módon a melósok, az utcák, a pestisrácok, mármint nem ez a nagybetűs, hanem a kisbetűs pestisrácok, meg a vidéki legények, a maguk kezébe vegyék a sorsuk irányítását. Nem csak az, hogy visszavegyék az oroszoktól, meg húzzanak haza az oroszok, ez persze benne volt a pakliban, meg tűnjön el a párt ilyen szempontból, hanem az, hogy valamilyen módon kezdjünk valamit az életünkkel. Na most ez baromira hiányzik, ennek egyáltalán a felidézése. A kormánynál megértem. Ők valóban tényleg, ha tehetnék, november 4-ét tennék nemzeti ünnepnek. De bizony az ellenzéknél sem ezt látom felbukkani, az ellenzéknél azt láttam felbukkani 56-tal kapcsolatban, hogy fúj Orbán. És ez sem egy akkora novum.
Hát tehát volt más is, mert ugye Karácsony Gergely meghirdette a
fővárosban az ellenzéki egységet arra.
Hát igen, hogy mindenki álljon be mögé.
Jó, hát ennek is miközben 56-hoz.
Na, apró. Ezt kampányítónak hívják, nem 56-os is.
Annyit hát mondják, hogy Péterhez messze nekik csatlakozva azért azt tényleg szögezzük le, és én most a kormányzatnak a fölkise Beobachter, most magyar nemzet néven megjelenő propaganda kiadványára gondolok. Az egyik ugye, hogy valamiért nagyon fontosnak látták közölni, hogy Nagy Imre nem a forradalom vezére, erről egy nagy cikket tettek közé. Ugye ez biztos nagyon fontos volt október 23-án. Aztán a másik, hogy vagy 8 anyag jelent meg aznap a Magyar Nemzet honlapján, amelyikben mindben úgy ünnepelték meg a forradalmat, hogy ki nem derült volna véletlenül, hogy itt a moszkvai hatalom verte le a izéket. Nem derült ki, hogy ki ellen harcoltak a fiúk, és mi volt a problémájuk. Az véletlenül se derült ki. Ez volt a következő, és ami még nagyon megmaradt nekem ebbe az ünnepbe, az az, hogy ez a Kocsis Máté nevű. Ugye úgy hívják, ez a frakcióvezető. Később beszél, jó, akkor majd arra visszatérünk. Ugye csak annyit, hogy igazándiból az ellenzékben sem láttam erőt. Sajnos életemben először azt már többször mondtam, hogy Gyurcsány Ferenc nagyon pontosan tud beszélni és hatásosan, kivételesen most még igazat is mondott. Azt mondta az ünnep kapcsán, hogy ez megszűnt a magyarok nemzetséges nemzeti ünnepe lenni. Ja. Körbe igazat. Ez sajnos teljesen igaz, érvényes látlelet. Hogy ő maga mennyiben bűnös ebben, az most egy másik kérdés, arról nem beszélt. De azt kell mondanom, hogy a diagnózisa pontos volt.
Egyetlen gondolat csak, nem a szám vagyok mindenkit szóhoz jutni, mert mondtad ezt, hogy nem derült ki, hogy Moszkva, meg nem derült ki az oroszok. Ez nagyon muris párhuzamba állítani az, hogy hogyan viszonyulnak ők a 44-45-höz, meg 56-hoz. 44-45-ben ugye látjuk ezt a felszabadulási emlékmű, nem felszabadulási, milyen emlékmű? De. Ami ott az
orosz, ahol a német
megszállási emlékmű. Tulajdonképpen ott csak is németek voltak. Ott a magyaroknak, mi ott sem voltunk, kérem szépen, kizárólag a nácik tettek erről az egész történetről. Itt meg pont az ellenkező. Itt meg, hát hol voltak itt az oroszok? Tulajdonképpen nincsenek benne. Itt csak mi voltunk. Mi, ami ugye ők.
És különben is megmondta, ugye, hogy nekünk mindig együtt volt. Még soha nem volt Moszkvával baj. Mit mondott Pekingben a drága miniszterelnök úr, hogy mi nekünk a Oroszországgal sose volt bajunk, nem? Valami ilyesmi.
Az a szörnyű ebben, tényleg ebben igaza volt a Gyurcsánynak, ha már őt idézzük. És nem csak abban az értelemben nem analizálta, hogy úgy visszamenőleg milyen bűnei vannak neki ezzel összefüggésben, hanem engem ebben az egészben az nyomasztott, ellenzéktől az úgynevezett civileken át Orbán Viktorig, hogy ilyen nagyon primér aktuál politizálás volt. Tehát jó, a díszletek ott voltak, ilyenek meg olyanok. Sok mindent megtudtunk, szerintem egyébként a közeljövőről és a jövőről. Hogy hogyan készülnek, milyen politikai, intellektuális állapotban vannak azok a népek, közösségek, pártok, és ide sorolom a civileket is, akik a jövőt alakítani fogják ebben az országban. Én ettől őszintén szóval nagy mennyiségű pálinkába menekültem, mert hát ez teljesen abszurd. Ünnepelni nem lehet. Ünnepelhetek magamban, gondolhatok, amit akarok. Eddig is így volt, ezután is így lesz. Az megemelt, amit ezek összehordtak, az ünnepek ürügyén, mit tudom én, az okozott nekem nagyon nagy meglepetést, hogy Orbán megemlítette, hogy kommunista vezetőket is kivégeztek. Akkor úgy felkaptam a fejem, lenne még már, meg még talán egy olyan érdekes dolog volt, hogy az uniót meg lehet reformálni, mint hogyha valami...
Nem döglött meg.
De ezek a víziók, amiket... És igen, ha esetleg félreérthető volt, most nem akarom, hogy mondjam, őket különösképpen bántani, de ez az izé, hogy az oktatási ügyről úgy kell beszélni, hogy depolitizáljuk. Mi itt a politika Magyarországon? Mondjátok már meg, homályosítson már föl engem valaki, hogy mondjuk például az oktatáspolitika, most függetlenül attól, hogy ott van a politika, tehát az oktatás ügy, az nem közösségi kérdés, és mint ilyen azért nem politikai kérdés. Hát akkor micsoda? Kiúptenyésztés? Vagy micsoda?
Pista, befűzhetek ide egy kis történetet? A következő történt velem, az oktatás ügy miatt fontos most. Tehát, hogy lement az ünnep, és másnap, konkrétan kedden reggel, elmentem kedden délelőtt aláírást, illetve szavazatot gyűjteni a hétigenes népszavazáshoz, ez a digitális. Ez azért most mesélem el, mert a tanulság, hogy azért is mentem egyébként ugye erre a pár órára, hogy lássam, hogy viselkednek honfitársaim egy ilyen ügyben. Sok elutasítást is láttam, sok félrenézést, sok szavazót, sok zsigeri kormányüldözést. Megint találkoztam emberekkel, akik mondták, hogy egyetértek, de félnek aláírni, ez a legmegdöbbentőbb. Ez tavaly a Márki-Zay féle aláírásgyűjtéseknél is értek el, hogy abszolút egyetértek, a kormány tisztviselő fél aláírni. Ebben az országban olyan félelem van csomó emberben, hogy mint a 80-as évek elején, nem a végén, elején. És én csak arra emlékszem, tehát 60-ról nem tudok beszámolni. Amit akartam mondani, hogy jött egy nagyon kedves barátom, akivel én évtizedekig együtt, tehát válvetve brusztoltunk a Fideszért. tudod, tehát beszórtunk szórólapot, meg mondtuk, meg szerveztük, meg ez abszolút, ő abba maradt, hogy úgy mondjam, tehát ugye nekünk közöttünk lett egy ilyen, mit tudom én, nézetkülönbség, mikor én kijöttem a fideszizmusból, és most ott ment el mellettünk, ugye összenéztünk, ránézett a izére a fejét, és akkor ugye elmosolygott, megrázta egy picit a fejét, hogy János, hogy süllyedhetsz ide? Tehát ennyi volt a gesztus, de nem volt semmi izé, meg ugyanúgy szeretem, mint előtte, csak elmesélném, és ez azért fontos, mert én erről a barátomra, aki nagyon értelmes, diplomás, több diplomás ember, pontosan tudom, hogyha megkérdeznék, például a Jétiger egyike úgy szól, hogy akarja ön, vagy egyetérte ön azzal, hogy az oktatásiknek legyen külön saját minisztériuma. Biztos vagyok benne, hogy ez a barátom abszolút egyetértene ezzel. De nem fog aláírni, és gyanítom, hogy azért, hogy rövid legyek, mert Gyurcsány. Mert ezt az ellenzéket csinálják, tehát Gyurcsány.
Igen.
És azért haragszik nyilván rám is, mert nem érdeklik a kérdés, itt a lényeg, nem érdeklik a kérdések. Ami nem a kormány, az Gyurcsány. Semmi köze a hangnak, amelyik ezt csinálja Gyurcsányhoz. A kérdéseknek, a válaszoknak semminek semmi köze Gyurcsányhoz, és mégsem áll le egy ilyen egyszerű kérdés régennel válaszolni, hogy kell-e oktatási minisztérium. Hát tisztelt magyar állampolgárok, nézzenek már otthon egymásra, kell-e egy valamire való országnak saját, külön dedikált oktatásügye, foglalkozó minisztérium. Miért van az, hogy minden országban van kivéve Magyarországot? Mitől normális ez az állapot? Még a héten el tudnak menni hétigenes népszavazni. Menjenek el. Semmilyen változás nem lesz. Nem fog Orbán belebukni. Szeressék nyugodtan Orbán Viktor, de könyörgök, hát legalább ennyire jussunk már el, hogy kell független magyar oktatási minisztérium. Egyébként egészségügyi is, csak az nincs föltéve most kérdés.
Ez már a pedagógus demonstrációknál is így működött, meg egyébként is így működik, de ott ugye látványos volt, hogy nagyon sokan azért nem mentek demonstrálni, baromira egyetértek, majd pedagógusként, vagy azért nem vettek részt a polgári engedetlenségi mozgalomban, mert egyetértettek, ők is megszenvedik, de nem akarták azt, hogy a ő jelenlétük az politikai dimenzióba kerüljön, és hogy politikai értelmezés nyerjen az, hogy most ők. Tehát hogy az a baj, hogy János, hogy annyira ez a Orbán-Gyurcsány tengely ad keretet, mert ez képzavar, nem baj, mindennek, hogy a fontos ügyek ebben így elvesznek.
De nem csak erről van szó.
Minden ügy elvis benne.
A politika, hogy értelmezzük. Tehát a politika, erre az Sanyi az előbb utalt, az a közdolga, a közügye. Mist a politika egyszer lesilányult arra Magyarországon, nem csak Magyarországon, de Magyarországon elég erőteljesen, hogy a politika arról szól, hogy én melyik szektának vagyok a rajongója, és ennek megfelelően fogalmazom meg a válaszaimat, vagy egyáltalán vagyok hajlandó észrevenni azt, hogy léteznek kérdések. Nekem egyébként nem tetszik a hétigenes népszavazás, pont azért, mert egyébként ne nevezzünk egy népszavazás hétigenesnek, ne előlegezzük már meg, hogy mindenkinek igennel kell válaszolni. Lehet, aki nemmel válaszol arra, hogy nem kell minisztérium, vagy mit tudom én. Tehát egy kicsit én ezt a nemzeti konzultáció megfordításának érzem, hol egyébként ugyanaz volt, olyan kérdéseket tettek fel az Orbánék folyamatosan, ugye nem tudom hány nemzeti konzultáció volt, ahol a kérdések 90%-ra, ha azt mondtam volna, hogy ez valódi kérdés, és ezek valóban kérdeznek, azt válaszoltam volna, hogy igen vagy nem, amit ők vártak el kérdésként. Mert szeretné-e ön, hogyha levágnák a fél lábát? Nem szeretném. Alapvetően nem vagyok oda a gondolatért. Szóval egy kicsit ilyen indoktrinált.
Teljesen igazad
van. De oké, azt is értem, hogy ennek mi a jelentés.
Az nem ugyanaz. Ez most csak egy egyszerű demonstráció amellett, hogy elegünk.
A nemzeti konzultáció sem volt semmi közjogi jelentőségű valami. Pont, az is demonstráció. És arra jutott eszem, hogy mondtad, hogy pálinkával kezelted a problémát, hogy volt, te meg a 80-as évekről beszélted, hogy ma olyan a film volt, a 80-as években az a vicc, ugye, hogy a hány út áll az értelmiség előtt, és akkor kettő.
Na most
itt három van, amit nekünk a Fidesz mond. Egy út van, ugye az a fényes ösvény, aminek a végén a nemzeti feudál kapitalizmus győzelme vár minket, bár tulajdonképpen már most is győzött, és marad a másik kettő, ugye az alkoholizmus, a harmadik meg járhatatlan.
De tudod, mi a rémes ebben? Egyrészt, bocsánatot kérek, tényleg, azért van egy olyan illúzióm, hogy ennek az országnak az ezer éves múltjával már talán több esze kéne legyen, mint a kromagyoni jelölő embernek. Mi a politika, ha nem ez? Ezt azért át lehetne látni. Aztán még egy kérdésem van. Tényleg, ez sokszor előkerül. Én megértem a félelmeket, meg egyébként a félelem a túlélésnek egy nagyon
Fontos,
fontos feltétele. Na de, és az is igaz, hogy én is ezt egy maffia állam, egy önkényuralmi rendszernek gondolom, aminek egyedül az eszközei nagyon finomak. De még igazából itt semmi olyan nem történt, amitől itt mindenkinek bokáig össze kéne szarnia magát. És emlegettük már, valamikor akkor kezdődött, vagy tűnt föl nekem, amikor a médiával kapcsolatban a reklám dolgok előkerültek, ugye, hogy, és akkor félnek reklámozni, meg félnek, hogy mi lesz, meg mit tudom én. Szóval itt azért még úgy nem löktek hanyat senkit, vagy legalábbis én tudomásom szerint még nem. Lehet, hogy titokban sok minden történt. És én megértem, mert tényleg ez a légkör egyébként tényleg rémes. Ezért is kérdeztem, ugye, hogy amikor a moderátorok kérdeztek, most a közvé, ami az Isten a népszámlálás kapcsán, meg hát át lehet ezt érezni, ezt a félelmet, ott is, ahol élek, meg ott is át lehetett érezni, ahol éltem, meg most olvasom, hogy az egyik jelentős Lipótvárosi gimnáziumban az igazgató, hát, hogy mit művel.
Általános iskola.
Vagy tök mint általános rossz, iskola.
Még rossz.
Na de tudod, Janó, most emlegetted, hogy te a 80-as évekre emlékszel csak. Igen. Én azt tudom csak mondani, hogy Kálmán Ferenc 1969 és 73 között a Berzsényi Dániel gimnáziumban, a 13. kerületben, Kádár János filiáliájában, minden különösebb gond nélkül mondta Pártos Vera, Isten nyugosztalja, és sorolhatnám a tanárnyomat az 56-ot forradalomnak, és járt oda a Heller Ágnes, a Vajda Mihály, a Fehér Ferenc, a Márkus György, Barcista, Leninista, Diák Akadémián, önképzőkörben tanítani. Hát szóval mi van itten? Könyörgöm, egyébként szeretném elmondani, hogy Orbán Viktor marxizált, most jutott eszembe. Mert ugye az marxizum, ahogy a történelemben...
A tragédia szerintem Hegel.
Azt a hiszében. De minden, de... Marx Engels összesben lehet fellelni a szöveget.
Fel lehet lelni, de Engelshez semmi köze, az a Louis Bonaparte Brümer 18-án parafrálja Hegelt, Marx, igen.
Na, de Marx, nem Hegel.
Viszont a romanyani az nem előember.
Na.
Hú, te jó Isten.
Hát Magyar kutya.
Ez a Firenzhez, térjünk már egy kicsit vissza, mert szerintem ez fontos.
Na, én egy kicsit tartok a témától.
Hogy, hát szerintem ez egy szimpla egzisztenciális félelem, amit nagyon sok apró ügy megerősít az emberekben. A kirúgott tanárok, amiket hall, hogy mi történt a X kollégával ezzel az alamazzal, és egyszerűen azt mondja, hogy neki ez nem éri meg. Minek beszéljek, minek tegyek bármit, és úgyse lesz más, megváltoztathatatlan a helyzet, akkor én éláldozzam fel magam, nem? Tehát, hogy én valami ilyesmit látok ebben.
Igazából ez egy lehetőségtől való félelem. Tehát ott még valóban nem tartunk szerintem, ez a rendszer nem azon a szinten diktatúra, hogyha mondjuk aláírsz még. Ezt én is hozzáteszem, van, hogy mondjam, hogy mondják az adósságnak pozitív kilátással, szóval van ilyen opció. Tehát aláírsz egy mondjuk egy ilyen népszavazást, az még nem valószínű, hogy retorziók fognak érni, tehát ennek utána mennek, de lehet, hogy már ezt valahol nyugtázzák. Ha felemeled a hangodat, elkezdesz pofázni, ugatni, és azért, akkor már bizony erőteljesen érezheted. Még akkor sem biztos, mert folyamatosan tartanak egy olyan szelepet, hogy nálunk még ilyen is lehet. Tehát így rá lehet mutatni emberek. Bizony, hát azt mondjátok, hogy nincs, de hát, amit a tisztelt kommentelők szoktak írni, azt mondjátok, hogy diktatúra van? Hát akkor ti már rég recskel lennétek, nem ennél a szép asztalnál ülnétek és pofáznátok. Tehát ez egy kicsit a jövőtől, a lehetőségektől és a kilátásoktól való félelem, ami nem feltétlenül megalapozott, de én nem merném azt sem mondani, hogy megalapozatlan.
Hát megalapozatlan.
Azért egy állami alkalmazottnál például erőteljesebb egy ilyen félelem, nyilván, mint mondjuk nálam, aki leszarom a Fideszt magasról.
Jó, de ne felejtsétek, hogy lehet, hogy most a közgázon tanító embernek, akik éppen elbocsátottak más a véleményt a félelemről.
Pedig az nem is egy politikai aktus volt, amit csinált.
Azt szerettem, hogy rendesen vizgássad embereket, én ismerek pedagógusokat, olyat is, aki matematika, kémia szakos, tehát kemény szakjai vannak, 30 éve tanít, és nem akar elmenni Oson pénztárosnak. Tanítani szeretne, és a x 100 000 forintos fizetésére most mondjuk 4,1%-ot emelnek, és mondják, hogy legyen türelemmel, de a nagymamájának is ezt mondták. Visszatérve az egészre belegondoltok, hogy a mostani beszédet is, meg a legutolsó Orbán beszédet meghallgatva, Orbán Viktor elkezdett tanítani. Tehát mindig órát tart, most is órát tartott. Elmondta az órán, hogy a magyarok, mi magyarok milyenek vagyunk, mit csinálunk. Azt is elmondta, hogy melyik mi használhatatlan, mi nem az Európai Unióban, és azt is megtudhattuk az elmúlt két beszédjében, hogy 27 Európai Uniós ország van, 26 hülye, vezetőstől, külügyminiszteres államfőstől, mindenestől, a magyar viszont okos, ami nagyon jó. De egy picit jobban figyelt volna az órára, akkor a legutóbb egy pár hete két Nobel-díjat szerzett ember közül a fizikai Nobel-díjat szerzett, azt mondta, hogy nagyon fontos a tanár a középiskolában is, meg az általános iskolában, és az övében éppen nincsen fizika tanár, tehát hogy a helyzet egészen súlyos, és azt hiszem, hogy Németországban kutató Nobel-díjasokról nem mondható el, hogy Gyurcsány Bérenc vagy Soros Bérenc, szóval lehet, hogy Soros pénzen tanul ki, ezt nem tudom. De ettől függetlenül nagyon súlyos a helyzet, de ezt elbagatelizálják ezzel az órával. Tehát egy osztályfőnök órát tartunk, elmondjuk azt, amit a beengedett népnek el kell mondani, meg a hallgatóságnak, és egyáltalán nem törődünk a maradékkal. Tehát ez egy olyan kampányítószerűség volt, mint hogy Karácsony Gergely beszédjése kampányító volt október 23-án. De ettől függetlenül ennek a szegény ország nem lett jobb, és az árok, ami nagyon széles, mélyül, amit te mondtál az elején, hogy rögtön azzal kezdett, hogy megint a Budapesten megvédik egy kicsit összeugrunk, de mindig valakit összeugrasztanunk. Én azt a pillanatot várom, amikor építkezik. Most mondok rögtön egy olyan példát, amit lehet, hogy nem mindenki szeret, de nézzük meg Izraelt. Elképesztő tüntetések voltak egy éven keresztül. 24 órán belül összerántotta az országot a baj, amikor tenni kellett. Tehát egy 24 órán belül ott nincs vita.
Ez nem igaz. Ugye, csak már ábrázolják a vitát, óriási viták vannak, én azért követem az izraeli sajtót is.
Jó, azt nem tudom, olvasni az izraeli sajtót, csak angolul, de ettől függetlenül, akkor azt mondom neked, de pedig nem így van, az minden pénteki 100 000-es tüntetés azonnal vége lett, és ott azt mondták, hogy össze kell fogni, jó, ebben az országban tényleg össze kéne fogni, mert a minisztériumokról beszélgetett, hogy legyen önálló minisztérium, figyelj, ma a ma működő minisztériumok mellé még kettő tök felesleges, mert egyik sem működik. Ha megnézed a gazdaságot, mind rossz, és 5 miniszterünk van. Ha megnézed a közlekedést, ez a szegény Lázár akármit csinál, a Ménes farmja lesz a legjobb közlekedési eszköz, ha nem vigyázunk, és nem a MÁV, és nem a közutak. Tehát nem működik sem, nézzek a külügyminisztériumot, nézzek a külügyünket, nézzek bármit, ha nem működnek, de most még két miniszter, még két államtitkárság, még 47 helyettes államtitkár, még x-szer ennyi Mercedes kisbusz, erre nincs ennek az országnak munkára van szüksége. Hosszú, egyenes úton munkára, békére, nyugalomra, szakemberekre. Na, ez ma nem adott. Ez ma nem adott, egyáltalán nem adott, és ahogy elnézem, ki lett adva az út, ugye, harcolunk. Megint nem tudom, milyen valamit mondott is, hogy mi ellen kell majd harcolni, meg hogy mi váljánk. Na ez lesz a jelszó jövő választás, hogy ebben biztosak lehettek, és én nem akarok harcolni.
Utána is az lesz, te most miről beszélsz? Jó esélye van a rendszernek túlélni a következő választást is. Jó esélye van. Ez az egyik dolog, zárójeles megjegyzés, hogy egyébként a társadalom maga összezárt ebben, teljesen igaza van. Tehát most nem lehet szakadni, az, hogy a sajtóban vita van, teljes joga, az egy dolog. Már hogy Izraelben. Amúgy mondjátok már meg nekem, tényleg, majd azért ezt megnézem ezt a dolgot, kinek van igaza a krómagyon és előemberükben, de ezt most zárjuk
le.
Jó. Jó, azt akarok kérni, itt van a Corvinus Egyetem. Ugye, ha már ez szóba került. Nagy egyetem, viszonylag sok oktatóval, ám de mégse olyan sokkal, hogy mondjuk ne tudna egy, hogy is mondjam, közösségként reagálni. Mit tudna velük csinálni?
Semmit.
A hatalom jelen állás szerint, ha azt mondanák, hogy most akkor letettük. Mit?
Nagyon érdekes dolog.
Mit? Letartóztatják a Corvinus Egyetem oktatóit? Azért, mert egy büdös orosz oligarha kölyke meg tudja mozdítani az egyetemi autonómiát. Az egyetemi autonómiát szeretném fölhívni a figyelmet innen azért, hogy itt nem csak arról van szó az egész egyetemi őrületnél, hogy most személy szerint kik a kuratóriumi tagok, meg a izék, hanem megszűnt az egyetemi autonómia. Egy jelentős részvénypakettel bíró akárkinek a gyereke miatt megállhat az élet. Bárjövői jelzem, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemet is hamarosan olyan helyzetbe hozzák, hogy kussolva fogják tudomásul venni, hogy ő belőlük is magánalapítani. Ez a fő baj, egy feudális intézmény.
Jó, hogy ezt mondtad, Sanyi, de meg kell emelnünk a kalapot a Műegyetem rektora előtt, egy tisztességes szakember, és egy igazi, jó. Hogy úgy mondjam, egy akadémikus, a tudásával, meg a becsületével együtt. Gondoljatok abba bele, amit a Sanyi mondott, hogy egyik egyetem kap mondjuk annyi pénzt egymagában, mint a teljes magyar felsőoktatás büdzséje, versus a Budapesti Műszaki Egyetemen január óta nincs meleg víz, nincs menza.
Hát de
a tanároknak a fizetésére nincs pénz. De ma ez szégyen, mert a Budapesti Műszaki Egyetem egy jó egyetem. Mint hogy a közgáz is egy jó egyetem. Amint a Sanyi mondott, nem ennyire tökösek az emberek, Sanyi. Tehát ettől függetlenül egyszerűen nevetséges, hogy azért, mert egy hülye gyerek nem tudja elvégezni a közgazdasági egyetemet, az ország még egyben maradna, meg a MOL is. Hogy ezért egy rektor, tehát most gondoljatok bele, a rektor azért csak van valami, tehát az nem olyan, mint a, most direkt nem Gyurcsány Ferencet mondom, hogy ne idegesítsen fel a Sanyit, mondjuk bárki más, mondjuk semmilyen Zsoltot, akik a diplomájukat érdekes módon szerezték, azt mégis diplomások lettek. Szerintem az egyetem rektora, meg a dékánja is nem lotton nyerték a diplomákat, tehát nincs ennyi emberi tartás egy magyar egyetemi rektorban, egy egyetemi tanárban, hogy azt mondja, uraim, eddig és nem tovább, és kidobja a szobájból, meg letesz a telefont. Tehát miért nem kérdezte meg az illetőt, hogy mi van, most álljak vigyázba? És le kellett volna tenni a telefont. És nem tette le a telefont, nincs ennyi szakmai, meg emberi tartás, én ezt sokkal jobban
sajnálom.
Ez botrány.
Annyit azért tényleg csak lábjegyzetként, hogy a Corvinusra ugye külföldről hoztak egy ilyen nagyon jó nevű embert, aki most mondott fel. Aki elment, mert ugye valamibe beletört a bicskáját, amíg elmondani se volt hajlandó, hogy miért megy el. Ugye úgy látta, hogy az átszervezés meg a több olyan mértékű ellenállást fejt ki a testület, az oktatói testület, ugye átszerveztek intézeteket, tanszékeket, ide-oda csoportosítók, stb. És elküldték a privatizációba. Ez az alapítványávállás után idehívott külföldi embert, röstöm, hogy nem emlékszem a nevére, de a közgazdaságtudomány nincsen az érdeklődésem homlok terében. Elég az hozzá, hogy amit te mondasz, az teljesen érvényes, csak annyit szeretnék elmondani, hogy így működik az egész magyar iskolaügy, és most már nem tegnap óta, hanem hosszú évtizedek óta, minden szinten szeretnének elkerülni mindenfajta konfrontációt, szülővel, gyerekkel, mindennel. Pont a napokban beszéltem egy olyan emberrel, aki teljesen a Fidesz világlátásába illeszkedik, és hát... hogy mondjam, nem akart, tehát nem azt mondta, hogy hát elmondtam neki, hogy azt sikerült elérni ezzel az LMBTQ propagandával, meg minden, hogy most már az egész magyar iskolaügyben nincs egyetlen tanár sem, aki hajlandó volna felvilágosító órát tartani, mert senki se bolondult meg. Senkinek se hiányzik a balhé. Már azt sem lehet elmondani, hogy néznek ki a női nemi szerv, mert még abból is baj lehet.
Ja, no.
Inkább nem szólunk semmiről semmit. Az egész iskola így működik, Sánta. Fontos dologról nem beszélnek.
Leszállom a pedagógust nekem ebben a dologban, amit te most mondod, tudod mi a bajom? Az a bajom, amikor a törvényt elfogadták, hogy én is egy ilyen személyes példával éljek, ahova én jártam, gyógytornára, három fiú gyermek anyja, aki lelkes fideszes, a papa is, meg ő is. És aztán azért mégiscsak valahogy összebarátkoztunk, és ugye megy ez az egész LMBTQ-zás, amiben el van intézve az egész magyar oktatási rendszer úgy, ahogy van, így lehet kaszárnyát csinálni belőle. Majd elfogadták a jogszabályt, és aztán egy pár hét múlva éreztem, mert az élet az ilyen dermedt arccal bejött, és elmesélte, hogy a kisfiát el kellett vinnie az adott város gimnáziumából egy másik város gimnáziumába. Mondta nekem, halott csápadt arccal. És mondtam, mégis miért? Hát tudod, Sándor, akkor már tegeződtünk, hát a gyereknek vannak feminin vonásai, és kikezdték az osztályba. És tudod, most mi lesz? Mondom, mire gond? Mire tetszik gondolni? Hogyha ezek a problémák tovább fognak tartani az iskolában, kihez fog fordulni? Ki fogja megbeszélni az osztályjal, hogy mi lesz a sérmmal? És mit csináljon a gyerek?
Senki. Teljesen egyértelmű. Fontos kérdés, ha ne fordulj a tanárhoz. Ezt a gyerekek nagyon gyorsan megtanulják.
Na minden.
Az jutott eszembe, hogy amikor belecsapott a Fidesz ebbe az LMBTQ vonalba, és jöttek az intézkedések,
egymás után, akkor pont ilyen példát mondtunk valamelyik műsorban, még akkor feltételezve...
Nem meséltem.
Nem. Két éve tudom, mikor...
Hát tudom, ez két éve történt nagyjából. Akkor nem, de tök mindegy.
De hogy beadta magát, hogy hát ilyenek lesznek, hogy nem fognak tudni kihez fordulni, nem lesz, aki segítsen. Na, akkor ennek fényére, amit az előbb nem is mondtam, Orbán Viktor emelkedett is, méltóságos ünnepi szónoklatából, amiket elmondtatok. Nekünk magyaroknak a szabadság életösztön.
Látszik.
Nem akartok már orbánozni? Na jó. Akkor Kocsis Mátézzünk.
Erre a baromságra.
Kocsis Mátézzünk. Jó, tudom, de hát tényleg voltak egy szép gondolatok. Meg látod, milyen jól elkonyarodtunk mindenféle érdekes irányba. Szóval Kocsis Máté. A nemzeti ünnepen ment nyaralni Halász Jánossal, Bajer Zsoltal és Kálomista Gáborral. Azért ez így bakancs listás nálam egy
ez a listás.
Te is szeretnél.
Ja, közben pedig a Facebook oldalán egy olyan poszt jelent meg, ami azt a látszatot keltette, mintha a frakció vezető a Kossuth téren ünnepelne. A Kossuth-teres helymegjelölést Kocsis vagy stábja levette a posztról, a kommenteket kicsit pedig törölték a moderátorok. Hát ez végülis csak szijjártózott egyet, nem?
Tehát... Nem tudom, nekem ez egy állandó lapélményem. Tehát fölébredek reggel, mondjuk elolvasom az Indexet, vagy belenézek valamiért a Magyar Nemzetbe, vagy az Origóba, mert perverz vagyok, és úgy gondolom, hogy egy tök jó virágzó országban vagyok, és aztán kinézek az ablakon, elmegyek a boltba, beszélek az emberekkel az utcán, és nem. Tehát szerintem Kocsis Máté is így jár. Tehát ő azt hitte, hogy a Kossuth téren van, pedig krétán ücsörgött egy kis koktéllal, és Bajer Zsolttal beszélgettek a világ folyásáról, miközben a tenger nyalogatta az ő mesztelen talpukat.
Csak egy mondatot teszek.
Értem ezt a
folyamatot. Nem tudnak nem hazudni.
Na tényleg
egyébként.
De még egy jó ügyekben is.
De várjál, de pedig megint csak ugyanott tartom. Most nem a sánta kutyáról beszélgetünk, mert arra nem kell figyelni a magyar órán. Már lassan nem lesz magyar óra sem. Abba gondoljátok, hogy meddig tart igazat mondani? Emlékezzetek a repülősre, emlékezzetek a jachtra, emlékezzetek bármire. A francik állam, a Fidesz frakcióvezetőnek azt hazudna, hogy a Kossuth téren, amikor nem ott van, nem kell bújkálni, nem Ságvári Endre, hogy 32 neve legyen. És elmegy, neki jogába van. Még ezzel a drága Bajer elvtársul is. De a választ, nem figyeltétek meg a választ? Mert mi volt? Hol találkoztak? Figyelj, logisztika, közlekedés, a reptéren, igaz? És mondták, hogy elrepültek Krétára a hétvégére. Vissza, mi volt a válasz? Mondták, hogy merre a jakta? Én azt mondtam, ne a jakta, azt mondtam, kompról beszélgettünk. Bocs, ha oda repülnek Krétára, nem kell kompozni, az egy sziget.
Egyébként
tehát ma válasz is hülyeség volt.
Átmentek Santorinire.
Oké, értem, hogy hova mentek, hát biztos sok ideig volt, de hogy miért kell hazudni? Hát jogában van elmenni a haverjével bárhova. Hát
még,
a röhely.
Még Óbudán laktam, és jártam a kedvenc kocsmámba. November van. Hűvös, nem ilyen, mint most úgy tűnik, hogy nem lesz. És ugye még tartott a bajnoki idény. És hát oda jártak, ott volt nem messze a század végig, meg ilyesmi, Fidesz fészkek. És egy olyan esti 7 óra, 8 óra környékén bemegyek, és ott ült 4 reszkető, nagyon fontos fideszes elvtárs, átfagyva, és éppen iszogattak valamit. És kérdeztem tőlük, keresztnevet sem mondok, mert könnyen felismerhetők, hogy hát mi a fiúk? Hú, nagyon hideg volt. Hol voltatok? Hát meccsen voltunk. Mondom, de hát mi a szarnak mentek nézni ilyen izéket, hát most minek? Ráadásul a főnök nincs itthon, egyébként nem volt itthon. Tehát Orbán Viktor nem volt itthon, ők kim voltak a meccsen. A meccsen. Hát mondom, akkor minek? Nincs itt a főnök. Jó. Nincs itt a főnök, de meg fogja tudni, ha nem voltunk ott. Muszáj hazudni.
A szegények nem is szerették.
Nekem.
A szegények nem is szerették. Hát
ezt
meg kellett.
Elhülyeskedj már, hát értek egyébként. Te most ezt komolyan mondod, hogy itt most hirtelen mindenkiből ki tudott
találni. Mit tudom?
Jó, nem érdekel, hajrá, Fradi, meg milyen. Csókolják meg a...
Ugye nekem azért jutott eszembe a klasszikus Epimenidész paradoxon, ugye én egy krétai vagyok, minden krétai hazudik.
Ez az esélyen gondolkodni. És a krétára mész akkor.
Egyébként
ez egy mitus,
amelyben is benne van, ugye, hogy a krétai mint
ja,
hogy is hívják. Csak annyit szeretnék mondani, hogy érdemes elgondolkozni azon, de komolyan mondom, hogy képzeljük el azt az esetet, hogy Kocsis Mátét nem ismerik föl a repülőtéren, és nem várja
mondjuk
az
újságíró
a üzeit, de képzeljük el,
hogy
szépen hazamennek, és akkor itt jön, amit én minden Fidesz szavazótól szeretnék most megkérdezni, hogy önök szerint, ha nem ismerték volna föl, és nem derült volna ki, hogy a poszttal ellentétben krétán van, aki másnap bemegy a munkahelyére, akkor mondjuk leváltotta volna azt a munkatársat, aki kitette azt a posztot, hogy a Kossuth téren vagyok? Vajon leváltotta volna a Kocsis Máté arra hivatkozva, hogy hát te hazudtál róla, amíg krétán voltam, nem a Kossuth téren reálisnak érzitek?
Várjál, mi van ebben?
És akkor hadd kérdezzek még valamit, és akkor körülbelül körben is értünk, hogy vajon mit gondolnak a kedves Fidesz szavazó Kocsis Máté, krétán nem ellenőrizte egyszer se, hogy mi van a nevében kirakva a saját honlapjára? Nem. Vajon nem tudta krétán, hogy azt hazudja róla a munkatárs, hogy a Kossuth téren?
Jaj, lószár!
Nem, csak ezek után beszéljük meg, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető bármilyen formában nevezhetően jellemes, szavahihető embernek. Ebből a történetben csak azt szeretném tudni, hogy van-e még magyar ember, aki úgy képzeli, hogy Kocsis Mátéra rábízna egy doboz gyufát.
Két és
jelenleg
fél
a hazája.
Elárulom van neked. 2,5 millió. Tehát ne ide esik.
Hát különben nézzenek a tükörbe ezek az emberek.
De
ember.
A Gyurcsány.
De itt az a megoldás ilyen.
Én Gyurcsányra se bíznék egy doboz gyufát.
De nem.
Én emlékszem, hogy amikor Gyurcsány egy 2,5 sztrájk alatt hízott vagy 10 milliót.
Úgyhogy ne haragudjatok már. De már ne haragudjatok. Ez az egész történetben egy újabb, nagyon egyszerű dologig jutottunk el. Hát nevezetesen ahhoz, hogy azért buktattuk meg. Nem azért buktattuk meg, hogy ilyen posztgyurcsányok nőjenek ki, és nagyobb gyurcsányok legyenek, mint az eredeti példány. Ezért buktattuk meg. Nem azért.
Igazad van, aki gyurcsányt nem szereti.
Ebben neked is benne van a kezed, Sanyi?
Hát nekem azért talán egy kicsit
több. Jobban, mint nekünk, nem?
Hát egy kicsit több, igen.
Hát az minden esetre a Sándor kérdése még egyszer mondom jogos. Hát azok, akik Gyurcsány Ferencet nem tartják alkalmasnak Magyarország miniszterelnökének, azok vajon miért tartják alkalmasnak az őt minden tekintetben lekőröző módon az ember mostani kormányt? Tényleg értelmetlen.
Jó, nem csak ez a két opció van.
Igen.
Én speciális.
Na jó, de ebben a dimenzióban megy a vita. Egyébként én néztem most ezzel, hogy a közoktatásról szóló viták, úgynevezett viták bőszítenek rendkívül módon fel, amik a nyilvánosságban vannak, semmi másról nem szól. Csak és kizárólag, hogy ki áll a demonstrálók mögött, meg a buzizás. Schluss! Gyurcsány, meg a buzik. Ezről szól a közoktatásról szóló vita, még nagyon fiatal, hogy is mondjam, résztvevő körében is. Most nem fogom ide idézni, de éppen néztem egy átlag életkorukra tekintve egy vémarhát, leszámítva ilyen 21 néhány éves fiatalok beszélgetnek egy ilyen YouTube-os csatornán, és ez a két megközelítés van. Hát csókolom.
Azt egyébként Orbán Viktor is mondta pont ebben a beszédében, hogy hát az a különbség, hogy Moszkvából jövő tankok, vagy nyugatról guruló dollárok.
De hát
azért van
ez különbség.
Na de kicsit még buzizott is egy 56-os emlékbeszéd.
De egyébként, amit a Péter szóba hozott, az azért...
Hát hogy az Unió ezzel az LMBTQ izé.
Meg kellett ennek ez az eres csatornára. Nincs évfordulója még? Ennek mikor van az évfordulója?
Az is egy szóval, pontosan egyébként.
Nem emlékszem.
Igaza van Péternek, mert hogy az a bizonyos akkor jött Moszkvában a tankok, most meg gurulnak a dollárok, ott azt mondta, hogy mindkét esetben ugyanoda.
Igen,
és
igen,
akkor egyszer akkor megállt bennem egyébként a takarmány, mert tudni, akkor ezek szerint a Moszkvából jött tankok a Fideszt tették gazdaggá, mert a most nyugatról guruló pénzek, azok a Fidesz holdudvarát
tették ultra gazdaggá. Nem kell ezeket az Orbáni képeket túlgondolni, mert...
De csak mondom, most gondolom el, hogy azt mondja a magyar miniszterek, hogy Brüsszelből guruló dollárok, figyelj, én úgy tudom, hogy Brüsszelből eurós átutalások jönnek.
Nem, azok sem.
Nyugatról
guruló
dollárok, a lényeg az, hogy az övék lett, ami ide
sok nem, a lényeges, hogy amikor a diák tüntetés vagy a tanár tüntetésen, a teljesen szétszakított társadalom egyik része oda kiebe a másiknak, hogy a tanárok ingyen élők, és az a tanárok nagy többsége nem ingyen élő. Diplomás ember a mi gyerekeinket, unokáinkat neveli. Tehát sikerült a fideszes propagandának a tanárokat ledegradálnia. Persze. Vagy amiket nem kell mindig ugye a 444-et nézni, vagy tök minden, de azért néha érdekes filmjeik vannak. Csak az, az 5-6 percet végignéz, hogy az emberek hogy beszélgetek egymással az utcán. Tehát ott az édes jó anyád, meg dögölj, meg hülye ribanc, meg ez volt a legfinomabb kifejezés, amit a két csak, mert mondhatták volna azt is, hogy én ebben legyetek. Tehát lehetett volna egy kulturált a vita, de nem. 6 percig a legmocskosabb szemétségeket vágták, felnőtt emberek, tehát nem gyerekek voltak, igen, meg nem részegek voltak.
Már szerkezte, fágott anyag volt, de
anyag volt, miből vágni. Igen. Ez a nagyobbik baj.
Szerintem az egyik legnagyobb, bűne a Fidesznek pont az, hogy kirobbantotta ezt a hideg polgárháborút. Fenntartja, sőt folyamatosan még
folyamatosan locsolják az olajat a
tűzre. Na, figyeljetek, engedjük Kocsis Mátét, hogy kipihenje a Kossuth téri nyaralást, szerintem, és van még itt téma. Az éjségsztrájkra jut eszembe, hogy egyszer valamelyik kis faluban volt Magyarországon éjségsztrájk. Valami pénzt nem kapott meg a telepán, hiszen pontosan, de hogy délig tartott.
Hát akkor lesz éles az ember.
És akkor mondták, hogy vége, mondta a polgármester, hogy hát végig is elérték a célt, mert felfigyeltek az ügyükre, úgyhogy most már menjünk enni. Ez a Gyurcsány éjségsztrájk volt. Jól van, Kocsis Máté, hús Donátonna be. Na. Hát beindult az ellenzék, ugye?
Pozícionális.
Tartott az ellenzéki kampány is. Most ott tartunk, hogy Donát Anna publicisztikát írt a Válasz Online-ra. Egyébként nem oda ígérték, de többet nem mondok el erről, hova ígérték vajon akkor, hanem oda.
No, meg többet tudsz, mint mi.
Hát nem. Ugye írt egy publicisztikát, aminek a fő, vagy legfőbb mondani valója, vagy legalábbis ez ragadódott ki belőle, és azóta is mindenki ezen rágódik, hogy nem a DK-val, hanem a DK ellenében lehet egyáltalán sikeres az ellenzék. Itt most akkor mindenki beindult, hogy DK így, amúgy. Közben Miskolcon a DK megtette azt a szívességet valakinek, valakiknek, hogy a polgármesterre ráindítanak egy DK-s. Egyébként
teljesen, az LMP-vel közösen ezt tetszett a legjobban.
Teljesen esélytelen jelöltet, nyilván akkor ott is meg lesz a fideszes győzelem. És akkor van még egy harmadik része, ez a legfontosabb az egészben, hogy megjelent a Demokratikus Koalíció applikációja, ami engem továbbra se engedne.
Nem enged, de hát
nem, úgyhogy feladtam.
És feketel is nem vagy.
Mondták, hogy mindenképpen kérdezem meg, hogy te most hol tartasz.
Lecsúsztam, az igazság, hogy egy napig nagyon szórakoztató volt, följutottam a 40-30 valahanyadik helyre, már konkrétan nagyon reménykedtem abban, hogy kapok egy dedikált gyurcsányos bögrét, amely az elérhető nyeremények
hát között
előkelő, de hát utána megmondom őszintén leszartam. Egyébként ők sem frissítik rendesen, tehát így megismertem már az összes politikusokat, jobbra húztam a DK Tinderen a Gréci Zsoltot, mindent megcsináltam, így följutottam, mondom, előkelő helyre, aztán meguntam egy kicsit.
Na, ő ez baromi érdekes. Ellenben egy fontos dolgot nem mondtál el a miskolci polgármester jelöléssel kapcsolatban. Igen. A jelenleg regnáló polgármester az ellenzék által közösen indított polgármester, akiket annak idején a DK is, meg az LMP is támogatott, és most ugye arra való hivatkozással, hogy beült az egyetem kuratóriumába, erre való hivatkozással egyébek mellett egy jelöltet állítanak azon az MP-vel, amelyik deklaráltan megmondta egyébként, hogy ő konstruktív ellenzéke óhajt lenni a rendszernek. De ha már így magamul ragadtam a szót, ebben ez volt, ahogy az elején említettem, az 56 körüli napok, többet tudtunk meg a legközelebbi, és ha úgy tetszik 2026-ig tartó jövőről, mind abból, amit egyébként a megnyilvánuló közönség jelentős része 56 ürügyén elmondott. Ugye hát a Momentum és Donát Anna azt nyilatkozta, ugye, hogy a hitelesség kérdése a fundamentum, és hát a DK nem hiteles. Én ebbe a vitába most nem akarok belevenni, mert egyrészt rövid is ehhez az idő. Egy dolog azonban tény, hogy mondjuk így a lényegtelen felül, kevésbé lényeges felül a lényeges felé elhaladva azt lehet mondani, hogy ebben a helyzetben ugye elég nyilvánvaló, hogy egy az egyben lehet csak 26-ban versenyre kelni
rendszerrel és a Fidesszel, ráadásul úgy egy az egybe, hogy csak akkor van az egésznek értelme, hogyha az akkor létező ellenzék mondjuk kétharmadot kitűzni célhoz, és kétharmaddal nyelme a rendszerrel magával, amit nem csak arról van szó, hogy kormányt kell váltani, hogy kéne váltani, legalábbis én szerintem a rendszerrel kell valamit csinálni, ahhoz pedig egy kétharmados győzelem kellene. Én el nem tudom képzelni. Komolyan. Bármelyik is nyeri meg a választást egy sima többséggel, hogy mit fog csinálni? Mit fog csinálni? Mit tud csinálni? Milyen mozgástere van? És amúgy meg kérdezem én, hogyha ilyen szarakodással törti az ellenzék egy jelentős része a dolgot, meghallgattam Gyurcsány Ferenc beszédét, ami egy szép prédikáció volt, nagyjából egyébként érdemi és tartalmi oldalról egy nagy nulla. Jól tud beszélni a Feri, tényleg, tehetséges beszélő. A kérdésem az az, hogy ezzel hogyan lesz meggyőzve az ellenzéki közvélemény, amelyik nagyon úgy tűnik, hogy egyébként a rendszer kapcsolatban világosabban lát, mint az ellenzéki politikai elit egy jelentős része. Arról nem beszélve, hogy még egyszer fölteszem a kérdést, hogy egy sima többséggel mit lehet, milyen politikai mozgást
tehetek? Sima többség is ugyanúgy sok kormányzó, mint amelyik bármiké más. De itt szerintem ezt ketté választanám az is, mert 26 még messze van, de jövőre a választásoknál a jelenlegi politikai ellenzéki pártok egy része a legitimitásáért fog küzdeni. Tehát a LMP, ha egyedül kéne megmérjék, vagy egy Jobbik, mondjuk holnap a Jobbik be fog jelenteni egy érdekes dolgot, szerintem is sajtóták, azt mondom, mindegy, de ettől függetlenül egy jó pár pártnak a legitimitásáért kell küzdeni, hogy legalább valamit kapjon 5%-ot az európai parlamenti választáson. Az önkormányzati választások, amit tovább ugye összekötötték, ott ez a párt összefogásos, de sokkal jobban működik, az be is bizonyosodott, mint a parlamenti választásokon. Az, hogy most ezt Miskolcon miért csináltak, az elég nesző, de ráadásul parlamenti képviselőt indítanak ellene, tehát két dolog lehetséges, vagy nincs rá szükség, mert ugye nem lehet egyszerre két helyen, vagy pedig úgy vannak vele, hogy úgy se nyer, és akkor valaki elvállalta a csapatból. De maga az önkormányzatiság azért bemutatta, hogy az összefogás az működhet, utána már egy kicsit döcögősebben megy ugye az uralkodás, ezt például Újpesten lehet látni.
Ez egy baromi kicsi ország, mérhetetlenül kicsi ország, és hidd el, hogy az, ami most Miskolcon történik, az nagy mértékben befolyásolni fogja az összes többi önkormányzati választás koalíciós esélyeit. Ez nem így működik, és mindenki...
Hát, ne felejtsd el, ez azért van, mert a DK, mint X100, szerintem Gyurcsány Ferenc ugye mondta, hogy jól beszél, meg ugye ez egy erős ellenzéki párt egyik vezetője, de ettől függően szerintem Gyurcsány Ferenc jobban tudja, mint mi itt öten az asztal, hogy fölöttük üvegplafon van. Jó reggelt kívánok! Neki van 10x%-e, soha többet nem lesz semmivel több százaléka, sose fogja ezt elérni, a Jobbik elért. Biztos vagyok benne. De, és abban is biztos vagyok benne, hogy igazad van, egy csomó nagyvásban az így működhet, és egy csomó olyan ők fogják fújni a passzát szelet. De jelen pillanat semmit nem fog fújni. Annak oda kell állni valami erős fiú mellé. Egy Jobbik a legitimitásáért küzd. A többiek új pártokon nem beszélek, Márki-Zay Péteréknek is el kell kérni az 5%-ot. Mindenképpen. Tehát, hogy ha netán még lesz új kezdeményezés. De 26-ban már utána az összefogósdé, amit ugye megpróbáltak a legutolsón, az nem fog működni, mert mindenki látta, hogy Gyurcsány Ferencet, meg az akkori Jobbikot a kutya nem érdekelte, sem az összefogás, csak a parlamenti helyek többség érdekelte.
De akkor nem marad már variáció, nem?
Tehát de marad variáció.
Külön-külön.
Nem, amíg lószar van verém is, de ezt tudom
együtt,
neked
mondani. Nem, ja nem, még van, amikor volt ez a tömbösödés. Igen. De hát hogy az új demokratikus erők a Jobbik.
Az olyan, mint az, mint kicsit a lengyel példa. De igazából tényleg az a vicc az egészben, hogy gondolkodhatunk abban a logikában, hogy mi kéne az ellenzéknek ahhoz, hogy eléri akár a többséget, vagy elérje Orbán Viktor kétharmadot, ők nem gondolkodnak ilyesmiben.
Pontosan.
Igazából ők nem akarják megnyerni a választásokat, erről már rég letettek, megvan nekik a stabil helyük, ezeken a koncokon vitatkoznak, ez az ellenzék nem, hogy rendszert nem akar váltani, valójában már régen beárazta magának, hogy kormányt sem akar váltani. Tehát ilyen értelemben ebben a logikai rendszerben, ebben a mátrixban nincs kiút, nincs megoldás, ez a NER majd felzabálja magát, vagy nem zabálja fel, minket már nagyrészt felzabált, elélhet nagyon sokáig. Ez csak ezen a megrögzült politikai elit struktúrán, ezen az élősködő politikai elit osztályon túlról jöhet, alulról, felülről, nem szerintem, oldalról, bárhonnan. de ebből ezekből a pártokból nem lehet már semmi, ezekből a politikusokból, ezekből az erőkből már nem lehet semmi. A tagságuk még sok mindent csinálhat egyébként. Mert egyébként amikor talán Mari néni egy csomót basztatta a DK applikációt, és rájön, hogy tényleg arra kell válaszolnom, hogy ki volt a hibás, amikor a Gyurcsány Suzuki-jába belementek, van ilyen? A DK applikáció, amiben három válasz lehet, Gyurcsány volt a hibás, a Suzuki is volt a hibás, mind a ketten volt
most
a
hibás.
Nem hülyeskedek, bennem van, megnyomtam természetesen, hogy a Suzuki is volt a hibás, és megdicsértek, mert azt mondták, hogy ez a jó válasz, ilyen szinten megy az egész, nem arra van szó. Nem hülyeskedek, ez a kérdés, most nem fogom megkeresni benne, de benne van a mit tudsz,
jó, de
mit
tudsz a politikusaikat. Most azért ne emelje fel mindenki a kezét.
Megszivattak, mert egyébként tényleg azt mondja, hogy volt egy csomó kérdés, rossz, jó, rossz az Orbán, jó az Gyurcsány, és így nyomtam automatikusan, hogy gyorsan akartam pontokat szerezni a bögrére, és akkor bejött az, hogy ki adta meg a 13. havi kormányt? Gyurcsány, oké, jó, megyünk, ki vett el? Orbán! Bajnai.
Jó, de most várjál, tehát ugye állandóan csak panaszkodunk, meg állandóan csak sírunk, tehát olyan nincs, hát azért ebben az országban most már van a mai 20-as éveket élő fiatalok tömege, meg százezrei, meg vannak normálisan gondolkozó embereknek, tényleg se, hogy most megint hülyeség lesz, amit mondok, se Gyurcsányból nem szeretnének kérni, se Orbán Viktor nem szeretnék tovább uralkodni látni. Nem igaz, hogy ez az emberek előbb-utóbb nem találnak egy vagy két pártot maguknak, ami szimpatikus lesz nekik, rokonszeres lesz nekik. Ha nem, akkor újra Orbán Viktor fog nyerni. Ha igen, akkor újra olyan lesz, mint Lengyelországban, vagy bárhol máshol. Tehát azért tényleg Európa,
olyan
tényleg
demokrácia van Lengyelországban.
Nem tudjuk.
De nem lehet. Egyrészt strukturálisan sem lehetséges, másrészt, hogy hát azért nem, mert egy arányos listás választási rendszer van Lengyelországban, ami egyébként sokkal inkább esélyt ad arra, hogy egyáltalán. És van értelme a megmérettetésnek. Itt nem ez van. Tehát itt vagy keletkezik, megszületik egy nagy-nagy koalícióból azért a civilektől a nem tudom kicsodáig, vagy lesznek olyan emberek, akik ezt össze tudják hozni, vagy ha nem lesznek, akkor marad a rendszer, mint olyan Orbános túl, vagy az utódja is. Egyébként el lehet vegetálni 100 évig is, én ezt nem vitatom egy ilyen szarban.
Ez anyám, csak egyre szarban. De egyébként nagy koalíció van, csak még nagyobb, mint ahogy azt
jó, hát,
a kormány
mindent egy befoglaló
nagyon nagy koalíció. Hát egy kis nehezre
tőszintre. Én ebben csak annyit mondok, hogy szerintem ezt azért világosan lehet látni, hogy a rendszer önmagától nem fog se korrigálni, és korrigálni nem fog, mert akkor széthullni. A rendszer tovább fog ezen a módon működni, ha nincsen kihívója. Ha nincsen kihívója, hát nincsen. De ettől még azért azt gondolom, hogy az embernek ezt el kell mondania, és még akkor is, hogyha falra hány borsó.
Sanyi, nem a rendszernek, akkor a rendszer folyamatosan korrigálja magát az Orbán rendszer, mert folyamatosan mér mindent, és mindig alkalmazkodik ahhoz, és mindig tudja, mit kell mondani, csak és éppen az ember mindig
ez a korrekció állandóan a centralizáció irányában, és nem a rendszer lényegét jelenti, és mondjuk ez is egy korrekció, hogy egyébként megjelent a rendszer új programjában a digitális állampolgár, csak úgy, hogy más nem, hogy igen, tovább fog szorítani be a skatujába. Ez egy orwelli világot épít Orbán, de nagyon
logikusan. Csak önváltoztatásokat hagyd végre, amik a lényeg megóvását szolgál.
Azt értem, amit mondás, csak még egyszer mondom, megint az ellenfél csapatát szígyjuk.
Figyelj, nem szígy, de csak mondom, senki nem szígy, senki nem
szígy. Vegyük úgy, hogy az MSZP-be vagyunk, és mindenki szót kap, hallod? Vegyük úgy, hogy az MSZP-be vagyunk, és mindenki beszélget. Tehát figyelj ide, én meg azt mondom, hogy az ellenzéknek össze kell kapni magát. Ha 6 párt lesz, ha 1 párt lesz, ha 17 párt lesz, és valami programot kell fölmutatni, nem azt kell mondani, hogy miért rossz Orbán, a kutyát sem érdekli. Alkalmazkodni kell ehhez a választási rendszerhez, alkalmazkodni kell a magyar emberek agyához, és nem kell lebecsülni senkit, és ha mi nem mondunk semmit, ha mi nem edzünk és nem megyünk ki a pályára, akkor mindig meg fognak verni. Hát könyörgöm, húzzuk fel a stoplisztcipőt és menjünk fel a pályára.
Igen, csak
én utálom,
csak így most visszagondolva október 23-ára,
igen,
hogy ugye volt Orbán Viktor Veszprémben, a ellenzék a belvárosban, Budapest belvárosában, és nagyjából ennyi. Tehát, hogy így néztem ugye a híreket, meg az ember ha akarja, hanem felkerül ilyen pártoknak a mindenféle listájára, ahol nem lehet lekerülni egyszerűen.
Ez nem cikkérdés.
Ez a probléma egyébként. Felkerül valaki egyszer egy pártlistára, és az Istennek nem tud lekerülni.
De még a keresztül. A választási listára kerülés.
De még a DK-hoz se tudsz bekerülni.
A sajtó. Nyomorú sajtólistára kerültem föl. Na mindegy, hogy...
Ez nagyon érdekes része a dolog.
Meg végek sem mondtam.
A lengyel különbség, hogy itt ezek a pártok, akiknek van listájuk, ezek nem pártok. Lengyelországban a pártoknak van tagsága.
Hát az nem árt, igen.
Tudod? Tehát ott le lehet kerülni a listáról. Itt tényleg nem lehet, tehát ezek mind ilyen kis feudális képződmények, ahol mindenütt a vezér mondja meg, hogy ki van a listán, ki lesz az ilyen főnök, vagy kikerül a parlamentbe, de még ugye hát a Fideszéknél meg abszolút klasszikusan, de a többinél is.
De nem lehet, hogy a medve húzzon le a listáról?
Lesz, szóval... Hogy ki lesz az egyéni választókörletben a képviselő.
Igen, húzzanak le a listáról.
Na és azt Miskolcon milyen szépen látom.
Na és akkor arra lettem figyelmes október 23-án, hogy haladtak előre az órák, hogy tehát volt ez a kis mozgás, és ezen kívül az összes többi ellenzéki párt kiadott egy közleményt. Tehát az volt az október 23-ai tevékenység, kiadtak egy közleményt, amiben keseregtek azon, hogy nagyon hasonlít a kádári rendszerre, az orbáni diktatúra, körülbelül ennyi. És akkor, tehát ne, ez nem egy olyan alkalom például, ahol így lehetne találkozni az emberekkel, ünnepséget szervezni. Nem feltétlenül Budapesten, lehet az orbáni mintát is követni, vidéken, vagy minden alapszervezet csinálva. Tehát, hogy
azért voltak, mert az MSZP is Kaposváron bulizott.
Hát bulizott.
Hát erre mondja a művelt araptot, hogy no business, no headache.
Oké. Okay. Na még egyszer, itt az Új Magyar Hang, Verebes István interjú. Egyébként nagyon hasonló, hogy ezekről is beszél, az Orbán Gyurcsány történetről, Győzikéről, hogy mit is jelent ez a, miért nem, és ő miért nem engedte, hogy Csicsolinával lefotózzák például ezt a párhuzamot.
Győzike polgármester jelölte.
Hála jó Istennek.
Nálunk Csicsolin egyszer volt egyéni képviselőjelölt, és rá is akartam szavazni, életem nem szavaztam, de annyira tetszett a programja egyébként, tényleg csak aztán nem gyűjtöttél egy köpogtató
cét. Igen, arra emlékszem. És akkor, ha szeretnének találkozni velünk személyesen is, akkor ugye kedden 31-én a Hadszínteátrumban 19 órakor kötött fogás ex Puzsér Roberttel, Csintana Sándorral, Rözse Sándorral, Jó Magammal, meg Stefano Bottonival, aki utána dedikálni fogja a könyvét ennél gyorsabban és folyékonyabban, vagy folyamatosabban, nem tudom elmondani, hogy viszontlátás. Köszönjük a figyelmet!
Köszönjük!